Szeretettel üdvözlök mindenkit, és az Úr áldását kívánom mindannyiunk részére. Elsősorban szeretnék elnézést kérni, hogy egy olyan elmélkedést készítettem és választottam, ami mindannyiunk életéhez szól, és mindannyiunknak életében valamilyen formán lehetséges, hogy megjelent. És ha ez így van, és arról szeretnék beszélni, hogy ezen dolgokat, és ami a lényeges az elmondott ígékből, hogy ettől óvakodjunk, és ettől tartsuk távol magunkat, hogy ilyen ne létezzen életünkben, mert hogyha ez létezik, és megengedjük, hogy működjön életünkben, akkor olyan dolgokat hozhat létre életünkben, ami eltávolít Istentől, és amely büntetést is hozhat életünkre. Éppen azért említettem ezt, hogy nehogy valaki úgy gondolja, hogy célzok valakire, senkire nem célzok. Ez mindannyiunknak tanítás, mindannyiunknak figyelmeztetés Isten ígéjén keresztül. Nem sokszor hallottatok, gondolom, erről elmélkedést vagy tanítást, de szükséges, hogy erről is beszélgessünk egymás között. Most megadom a címét annak, amit szeretnék elmondani a délelőtti órában. Az irigység. Hallottatok már erről beszélni? Látható-e volt életünkben ember és ember között, hogy létezik az irigység? Szükséges-e erről, hogy tanuljunk? Szükséges-e, hogy Isten ígéit vegyük és figyelmeztetésképpen odafigyeljünk, hogy mi is ez, amikor arról hallunk, hogy az emberi életben megnyilvánul az irigység? Hadd kezdjem az alapígével, amely a példabeszédek 27. fejezetének 4 versében található. A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de kiállhatna meg az irigység előtt. A legbölcsebb ember által Isten lelkétől indítatva, a mi részünkre van fejegyezve, és minden ember részére, aki kezébe veszi a Szentírást és olvassa. Ha valaki egy olyan körülmények közé jut, hogy nem tud túltenni magán, és annyira búsul, annyira bánkodik, mi lesz annak a következménye? Lesz kegyetlenség, azt mondja az íge. És a haragban áradás. Mai napjainkban is, ha megfigyeljük, szinte minden alkalomkor, ha a tévét kinyissuk, csak ilyen dolgokat hallunk, amikor olyan dolgok nyilvánulnak meg emberek és ember között, a harag és a gyűlölet, amely oda vezeti az embert, hogy fele barátjára támadjon, és elpusztítsa fele barátját. De a 4. versnek utolsó fele, amely ma az igén keresztül akar minket figyelmeztetni, de kiállhatna meg az irigység előtt. Kiállhat meg? Mit gondoltok? Ki az, aki meg tud állni, hogy ne éljen az irigység életében? De kiállhat meg a féltékenységgel szemben is. Tudjuk azt, s ha nem tudjuk, figyelmeztetésképpen hangoztatom. Sokan nem is tudják azt, hogy ha féltékenység is él szívükben, és irigység, az már bűn. Az már Istentől eltávolíthassa az embert. Az irigység bűne ritkán kerül keresztényi bírálat alá. Ritkán történt gyülekezetekbe, hogy valakit irigység miatt kérdőre lett vonva. hogy kérdőre vonták volna. Így van feljegyezve, hogy nincsen ilyen, nem történik ilyen. Pedig figyeljük meg, pedig megrontja, megrontója lehet tekintélynek, hírnévnek, feldúlhat testvéri közösséget, és kárhozatba sodorhat üdvösségre vágyó lelkeket. Mi az, ami ezt megteheti? Az irigység, a gyűlölet, a harag. Lucifer bukását az irigység idézte elő, és a felfúvalkodás. Tudjuk azt, hogy felfúvalkodott szépségében, és irigy lett Jézus Krisztusra. Jézus Krisztus helyét akarta elfoglalni. Ő akart lenni az uralkodó, ha bár teremtmény volt, és teremtmény. Isten, az Atya és Jézus Krisztus örök életű személyik. Az irigység sok bűnnek lehet az anyja, ha létezik is az emberi szívekben, sok bűnt hozhat létre az emberi életben. Shakespeare, az angol költő és író ezt mondja művében. A vérontó szabjának közel sincs olyan éle, mint neked, ó irigység. A szabjának nincs olyan éle, mint az emberi életben és az emberi szívekben, ha létezik irigység. Az irigység egyik a legsátánibb tulajdonságoknak, amely az emberi szívben élve következményeiben a leggonoszabb lehet. A leggonoszabb dolgokat tudja létrehozni, ha engedjük, hogy irigység éljen bennünk. Ezt a kifejezést a Pátriárkák és Proféták című könyvének 399. oldaláról idéztem. Az irigység a felfúvalkodottság gyermeke, ahol dédelgetik, ott gyűlöletet szül. Ha irigységet dédelgetünk életünkben és szívünkben, ahol ez történik, ott gyűlöletet hoz létre, ha előbb, ha utóbb. Nézzük meg, milyen a szív hajlama. Az irigység bűnös emberi természetünk egyik hajlama. Jakab apostol 4. fejezetének 5 versében olvasható. Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Nem azt mondja, hogy máshol él, máshol van jelen, hanem az emberi életben, szívben, elmében. A figyelmeztető szó így hangzik. Ne higgyük, hogy csekély dolog az, ha másokról rosszat mondunk, vagy ha mások indoka és cselekedetei felett bíráskodunk. Ne higgyük, hogy csekély dolog. Nem kis dolog, ha ilyennel valaki tud foglalkozni. Az irigységnek létezésének sok esetben nincs is oka. Nem lehet okot adni rá, de mégis feltűnik az emberi életekben. Ha olvassuk Mózes első könyvének 37. fejezetének 11 versét, amikor egy olyan személy van felemlítve itten, akit irigységből eladtak az ő testvérei. Tudom és meg vagyok győződve, hogy tudjátok, kiről van szó. Józsefet irigységből adták el testvérei. Nem is eladni akarták, hanem az irigység addig akarta vinni őket, hogy megöljék, hogy elpusztítsák. Nem tudták tűrni közöttük. Nem tudták elnézni azt, hogy ő egy más személyiség, egy más lelkülettel rendelkezik. És később, ahogy fel van jegyezve, hogy az Úrral van, az Úrnak életét éli. És miért tették az ő testvérei, hogy eladták? Irigykednek vala azért Reá az ő pártjai. Az ő atya pedig elméjében tartja vala e dolgokat. Az apja hallotta, látta, és soktól hallottam már, miért tett Jákob különbséget József és az ő testvérei között. Miért kellett neki cifraruhát készítsen? Miért történt? Talán az apja is részese volt, hogy az ő testvérei, az ő bátyai irigységre vetemettek? Talán ő is részese volt? De nem kell elfeledjük, hogy ő, mint apa, az ő elméjében, az ő szívében rejtette el ezen dolgokat, pedig elméjében tartja vala a dolgokat, és ezen gondolkodva figyelte az ő gyermekei életét. Hadd menjünk tovább az elmélkedésben. Amikor olyan személyekkel találkozunk, és olyan személyekről teszek említést, akiknek életében valójában megnyilvánult az irigységnek gyökere és kiáradása. Hámán irigyelte Márdokeus bölcsességét. Ismerjük Hámánnak életét, ismerjük Márdokeusnak életét. Tudjuk, ki volt Hámán, és ismerjük azt is, hogy ki volt Márdokeus. Miért volt irigy annyira Hámán, hogy egy egész népet tervezett, hogy elpusztítson, akinek nemzetségéből származott Márdokeus? Miért nem? Mert amikor ő ment be a királyi palotának kapuján, ki volt ott? Ott volt Márdokeus. És mit nem tett meg? Nem hajlott meg. Nem tisztelgett Hámán előtt. És ezért irigység fogta el az ő szívét és életét. Összeesküvés szőtt ellene. És ha Eszter nem jár közben, lehetséges, hogy Hámánnak sikerült volna elpusztítani Izrael népének azon tartományokban lévő személyek, akik ottban az időben éltek. És folytatom tovább. Amikor olyan személyekkel találkozunk, ismerős személyek, akik valójában hűségesek voltak Isten iránt, de az ő felebarátjuk és az ő kollégáik haragja miatt és irigységük miatt rosszat tettek azzal a személlyel, aki hűséges volt Isten iránt. Dániel prófétát az irigység miatt került az oroszlánveremben. Miért? Mert tudjuk azt, hogy Dániel egy olyan életet gyakorolt, amióta Babilonba hurcolták, hogy nem csak akkor imádkozott, amikor kiadatott a törvény, hogy senki ne kérjen semmit mástól, csak a királytól, ő csak folytatta tovább azt a gyakorlati életét, amely valójában Isten szemében is el volt fogadva. És emiatt azon személyek, akik ellene irigységet forraltak, készek voltak az oroszlánok vermébe vettetni. De jöjjünk tovább a történelem folyamán. Amikor elérkezünk Jézushoz, és Jézusról tanulmányozunk, megfigyeljük azt is, hogy mennyi ellenséggel, mennyi irigy emberrel kellett szembenézzen. És hová jutott ez az emberiségnek az irigysége? Az ő népe, az ő gyermekei, akiket elfogadott, mint népnek és gyermekének. Irigységből adták halálra Jézust. Máté 27:18. Az irigy ember nem töri, nem tűri el, hogy másnak több legyen. Gondolkoztunk ezen is? Vannak napjainkban is olyan személyiségek, ha lássák, hogy te egy kicsit többet van, több van neked, mint ő neki, irigykedik. És ha lehetséges, mindent elkövet, hogy téged elkeserítsen, vagy elszomorítson. És mi hozza létre ezt? Az irigység annak az elmében és szívében, amit úgy szólván nem kellene, hogy látható legyen. Még tovább folytatva, és visszatérek röviden, Lábán fiaira, a Mózes 31.12. versében. Az irigynek, akik irigykedtek az ő testvérei, vagyis az ő gyermekei Jákobra. De figyeljük meg, és jegyezzük jól meg, hogy mivel nem rendelkezik az az ember, aki irigységet enged az ő szívében. Az irigynek más öröme szomorúságot jelent. Ha valaki örvend, ha valaki élvezni tudja Istennek szeretetét, de ha a másik nem tudja azt ugyanúgy élvezni, irigyli azt. De tudjuk azt, és meg vagyunk győződve, amint már említettem is, az irigység kitől származik. Kitől ered az irigység? Szeretném, hogy elolvassuk a Jakab apostolnak harmadik fejezetéből a 14 és a 16. versét. 14-től 16-ig. Jakab 3. Azt mondja itten, és azt olvasom. Ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és szivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Ha feltennünk önmagunknak a kérdést, létezik egyházakon belül is? Létezik-e ilyen megnyilvánulás az ember és ember iránt? De hogyha az íge szerint ezt a keserű irigységet és szívódást gyakorolja a ti szívetekben, akkor mit ne tegyünk? A felhívás az, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem a bölcsesség, amely felülről jön. A bölcs ember és a bölcs cél rendelkező személy nem fog irigy lenni sohasem, hanem tudja azt ott, és ismeri azt az Istennek ígéjén keresztül, hogy ez nem Istentől származik, hanem ahogy az íge mondja Jakab apostolon keresztül, hanem földi, testi és ördögi. És vegyünk figyelmesek, mert ahol megengedi az ember az irigységet és szivakodást, és ahol ez létezik, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Ahogy említettem, Sátántól ered, ami olyan féreg, amely pusztítja az ember örömét. Ez az, amit az embernek szívébe belefészkelve elpusztíthatja az ember ha tudna örvendeni valaminek, de a másik személy, hogyha irigy rá, elveheti azt az örömet, amivel rendelkezhet. A további figyelmeztetés így hangzik. Nem létezik olyan ember, aki miközben irigykedik, boldog tud lenni. Nem tud boldog lenni, higgyétek el. Vannak olyan esetek, amikor megnyilvánulnak ember és ember iránti irigységek. Miért van így, vagy miért van úgy, vagy miért van amúgy. De amikor, ha el is érte a célját, hogy a másik embert kihozza az ő sodrából, ő akkor se lesz boldog. Ő akkor sem marad boldog. Mert, mit olvastam? Nem létezik olyan ember, aki miközben irigykedik, boldog tudna lenni. A görög mondavilágból ered az a történet, amely arról az emberről szól, akit megölt saját irigysége. Legyünk figyelmesek erre az történetre, erre az esetre. Városának lakói emlékművet emeltek legjobb sportolójuk tiszteletére. Az irigy ember, aki nagyra becsült atléta vetélytársa volt, eldöntötte lelkében, hogy ledönti az emlékművet, miután felállították. Éjszakánként kijárt a parkban, és a márvány szobor aljába vésett. Senki sem tudta, mi történik. Hosszabb idő után elérte célját, de a lezuhanó emlékmű ráesett, és megölte önmagát. Saját irigysége lett gyilkossa. Igen. Tovább folytatva, az irigység hasonló a bumeránhoz. Az ausztráliai benszülöttek sarló alakú fegyveréhez, amelyet úgy hívnak bumerángoz, amely ha nem talál, visszavág és megütheti kezelőjét. Ilyen lehet az az ember, akiben irigység, akiben viszály és bűn lelezzik. Még egy másik tanulság. A szomorú fűzfáról az van feljegyezve, hogy egy alkalomkor megkérdezte a tüskés bokrot. Mondd, miért irigykedsz a melletted elhaladók szép ruháján? Hisz semmi hasznod nincs abból. Semmi haszon nincs, mert viselni akarom a szép ruhákat, inkább megszaggatni, összetépni. Ezt teszi az irigy. Szúr, sért, sebez. Ehhez hasonló az irigy ember viselkedése. Létezik irigység ember és ember között hát. A társadalomban a kérdés folytatódik. A testvéri családban is látható az irigység. Hadd kérdezzem tovább. A gyülekezetben, a Krisztus várók között is jelenkezik az irigység. Még közöttünk is. Szükséges erről beszélni? Szükséges-e arról beszélgessünk egymás között, hogy egymást segítsük a hitélet útján előre? Ne bántsuk, ne szúrjuk, és ne sértsük, és ne sebezzük testvéri közösségünkben élő személyeket. Mivel irigységre kívánkozik a lélek, az íget tanácsol. Olvassuk el együtt Péter első levelének, második fejezetének első versét. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Ez a tanács. Péter apostol, gondolom és meg vagyok győződve, hogy ő is ezen földi életében, amelyikben élt, találkozott olyan személyekkel, akiknek ezt ajánlotta, és ezt az íge verset Isten lelkétől indítatva, amely megmaradt a napjainkig is, és amelyre kér bennünket, hogy vetkezzük le azon dolgokat, amelyek rosszra vezetnék életünket. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást. Tovább folytatva a gondolatot, és minden rágalmazást hasonló figyelmeztetésképpen. A példabeszédek 3.31. Ne irigykedj, ne irigyeld a rossz embereket, és ne kívánj velük lenni, ahol irigység és szivódás van az emberi közösségben. Mert ahol ez megnyilvánul, ott minden gonosz cselekedet is van. Lehet, hogy azt mondjuk, a világi emberek életében megnyilvánulhat. De életemben és életünkben, akik Istennek ohajtunk szívből, lélekből, teljes lényünkből szolgálni, nem engedhetjük meg, hogy ezen dolgok helyet találjanak életünkben. Legalattomosabb érzés az irigység, ezért ne adjunk neki helyet életünkben. Figyeljük meg, nemrég volt tanításban kifejezve, és még a szeretet tanácsa közben is megtalálható. Az első Korintus 13. fejezetének 4 versében. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nehéz ezt gyakorolni életünkben? Százszorta és ezerszer jobb a szeretet, mint az irigység, ha él szívünkben. Mert azt mondja, hogy a szeretet hosszú tűrő, kegyes. Próbáltátok, vagy próbáljuk-e gyakorolni a hosszú tűrést egymás iránt? Vagy pedig túltekintünk ezen? Nem vesszük komolyan. Ha pedig nem vesszük komolyan, akkor mi történhetik? A szeretet helyett irigység vesz helyet életünkben. De az apostolon keresztül, Isten lelkétől indítatva, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fúvalkodik fel. Közeledik a befejezés ideje, de még volna egy pár gondolat, amit meg szeretnék osztani veletek. Aki akarja és ohajtsa, keressük meg együttesen Sámuel első könyvének 18. fejezetének első versét. Itt olyan személyekről olvasunk, akiknek életükben hasonlóképpen a megemlített dolgok felől voltak olyan személyek, akiknek életükben megnyilvánult, és engedtek Sátán vezetésének, és az irigység megnyilvánult embertársai iránt. A 18 rész első verse így hangzik. Minek utána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést. A Jónatán lelke egybefort a Dávid lelkével, és Jónatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Mennyivel nagyobb a különbség, amikor ezt olvassuk, hogy ember és embertársa annyira tudták szeretni egyik a mást, és kész volt a királyi trónt is átadni neki, mert szerette úgy, mint a saját lelkét. De van itt megemlítésképpen egy másik személy is. A harmadik verset is olvasom, és utána a 7-től a 9-ig. És szövetséget kötének Jónatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. És énekelni kezdének, és az asszonyok, kik vígadozának és mondának, megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezrét. Saul pedig igen megharagúvék a gonosznak, és gonosznak tetszik az ő személy előtt, ez a beszéd és mondta Dávidnak, tízezret tulajdonítanak, és nékem tulajdonítják az ezeret. Így hát már csak a királyság hiányzik néki. Saul ezért attól a naptól kezdve rossz szemmel néz vala Dávidra, sőt azután is. Azért olvastam el Dávid és Jónatán között a szeretetet, hogy mennyivel sokkal többet ér, ha az él bennünk és teljes lényünkben, mintha irigység vagy gyűlölet vagy haragnak adunk helyet. Jónatán szerette, igazán szerette Dávidot, de Saul gyűlölte. A 20 rész 17 verset is szeretném, hogy együtt elolvassuk. A 20 rész 17 versét. És Jónatán még egyszer megesketi Dávidot iránta való szeretetéből, mert úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Egy remek illusztrációt szeretnék még megosztani veletek. És azonnal befejezem. Nem tudom, mennyire ismeritek, vagy hallottatok-e a paradicsom madárról. Hallottatok? Az van feljegyezve erről a madárról, hogy a legszebb madár a világon. Nem csak egy környezetben, hanem az egész világ. Színes tollazata elbővülíti azokat, akik látják. Néha megtörténik, hogy bepiszkolja tollait, ilyenkor elszomorodik és nem énekel. Érzi, hogy be van mocskolva, és keresi, hogyan szabadulhatna meg a piszoktól, az ő tollait megtisztítani. De hogyan? Keres egy forrást, ahonnan tiszta víz csörgedezik, megfürdik benne, és újra felvihet. Mikor megtisztult, öröme nem ismer határt. Ekkor gyönyörű éneket zeng Isten dicsőítésére. Ha te is bepiszkoltad magad, életedet, és engedtél valamennyi részben az irigységnek vagy a rossz indulatnak, kedves hallgató, repülj a Golgotára, ahol Jézus az ő vérében megkeresztel. Ezután a keresztség után megtisztulsz, és örökre boldog lehetsz. Hová kell mennünk? Kihez kell mennünk? A Golgotára. Nem szeretném azt mondani, mert nem ismerlek annyira, és tudom, hogy amióta eldöntöttétek, hogy Istennek szolgáltok, óvakodtok olyan megnyilvánulási dolgoktól életetekbe, amely megszakítaná a kapcsolatot Istennel és a testvéri közösséggel. Ahogy említettem az elején, lehet valaki irigy, és lehet, hogy eltölti az életét irigységben, és lehet a gyülekezeti életben is, és soha nem lesz kérdőre vonva. Mert ahogy említettem, ezért nem igen van kérdőre vonva senki. De legyünk figyelmesek arra, hogy a mi életünk és a mi életünknek bemutatott, látható eredménye az kell legyen, hogy semmi rossz, semmi gonosz, semmi irigység ne éljen és ne engedjük, hogy létezzen szívünkben és lelkünkben, mert elveszíthessük az örök életet. Szeretném ismételni, repüljünk hová? A Golgotára. Jézus Krisztus vére meg fog keresztelni, és újjá fog éleszteni, és új teremtésé fog alakítani. Ez az én imám és sohajom, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat, hogyha van is valamennyi mértékben olyan dolog életünkben, amitől szeretnénk és vágyunk megszabadulni, oda kell járulni Jézus Krisztus véréhez, mert ő meg fog tisztítani, és bűn nélkülivé tud tenni az örök élet számára, az ő kegyelme által. Segítsen erre. Amen.